Rajner János, az 56-os intézet főigazgatója, az Inforádió arénájának vendége. Látszólag messze keveredtünk a magyar forradalom november 4-i napjától, de csak látszólag, mert az eredeti kérdés az ugye az volt, hogy a magyar 56-os forradalom helye az hol van a történelemben. Ugye azt szoktuk mondani, hogy mi vertük az első szöget a kommunizmus koporsójába. Mi vertük? Az első nagy szöget.
Hát azt mindenképpen el lehet mondani, hogy a magyar forradalom volt 1989 előtt a szovjet típusú elleni leglátványosabb, legradikálisabb és rövid távon a legeredményesebb lázadás. Ez kétségtelen. A kommunizmus koporsójába vert első szögért nagy verseny folyik. Tulajdonképpen nincs olyan ország, amelyik ezt ne vindikálná magának. A lengyelek feltétlenül. Nem is a periodikusan megismétlő lázadásaikkal, ezek általában 12 évenként követték egymást, 56, 68, 70, aztán 1980, 81. A 80-81-est tartják az első szögnek a koporsóban, mert 89-ből nézik a történetet, és azt mondják, hogy 1980-tól ez már tulajdonképpen a végjáték kezdete volt. De hasonlókat szoktak mondani német történészek, az 1953-as kelet-berlini és más NDK-beli városokba kitört felkelésre. Talán a csehek, akik ma már nem szeretik 1968-at, mert az túlságosan baloldali és túlságosan a kommunizmus reformjáról szólt, talán ők nem versenyeznek ebben. Nem hiszem, hogy ennek különösebb értelme van. 1989 mindesetre átértelmezte szerintem 1956 helyét. Addig, amíg ez a rendszer olyan megingathatatlannak látszott, és hát valljuk be, a 80-as évek végéig eléggé úgy tűnt, hogy az. Addig ez egy heroikus fellángolás volt, egy tragikus kísérlet, ami kudarcba és vérbe fulladt, vérbe folytották, de valamilyen módon egy belső történet része. Ez a szovjet típusú rendszerek történetének része, és hát arról szól, hogy ez a rendszer még a Sztálin utáni formájában is eléggé erős, eléggé totalitárius ahhoz, hogy az ilyen kísérleteket elfolytsa. Nincs is értelme tulajdonképpen az efféle lázadásuknak. Lám, hogy jártak a csehszlovákok, 68-ban pedig ők nem akartak kilépni a Varsói szerződésből.
Az emberarcú szocializmus.
Emberarcú szocializmusról beszéltek, vagy hogyan jártak a lengyel önkorlátozó forradalmárok 1980-ban, akik szintén nem firtatták az ország külkapcsolatait, még csak pártot sem akartak alapítani, ők szakszervezetet, érdekvédelmet, emberi jogokat, és így tovább, és így tovább. 89 egy más perspektívába helyezte ezt a dolgot, 56 egyszerre a többi lázadással együtt előfutára lett a szovjet rendszer összeomlásának. Mondtuk,
most valósulnak meg 56 követelései. Ugye?
Ez bizonyos értelemben, igen, ez nagyon sokszor elhangzott, és egy fajta megközelítésben ez azt hiszem, hogy teljesen igaz. 56 negatív programja, ami a szovjet típusú rendszer lebontása volt, az valóban 1989-ben megvalósult, mégpedig békés úton. Egyetlen egy ország, Románia kivételével, lényegében mindenütt békés úton valósult meg. Noha a hatalom Kelet-Németországban és Csehszlovákiában is ugrásra készen állt, konkrétan ott álltak a rendőrsorfalak.
Jó, hát én úgy emlékszem, hogy azért nálunk is, én akkor a honvédség állományában voltam, és voltam itt Budapesten olyan összhaderőnemi kis összejövetelen, mint küldött, ahol a főtisztek azt kiabálták a színpadon, hogyha a hadsereg az utcára megy, akkor a csőcselékre fog lőni. És a fiatalabb, emlékszem erre személyesen, a fiatalabb tisztek terelték el a témát erről, hogy és ezt én úgy gondolom, hogy ez hajszálon múlott, nem?
Így van, ez nagyon fontos, és nagyon fontos elmondani, hogy Magyarországon is voltak bizony forgatókönyvek, még ilyen hangulati elemeknél, amik mindig nagyon szignifikánsak. Nagyon fontos, hogy ezeknek az emlékezete megmaradjon. De voltak konkrét forgatókönyvek, Germuska Pál kollégám nemrégiben tette közé az interneten azt a parancsot, amiben a munkásőrség országos parancsnoka elrendeli egy 15 ezer fős gyors reagálású készenléti egység fölállítását, állik felfegyverzett, kifejezetten karhatalmi, tömegoszlató, feladatokra specializálódott egységet.
Gulyószúróval, kézigránáttal.
Mindennel, ami kell, és századonként 83 bilincsel. Ez sem lényegtelen.
Ami ugye azért fontos, mert a bilincs az arra való, hogy az embereket összefogdossák, elvezessék.
Igen, igen. Tehát tömeges letartóztatásokat sugall az, hogy egy 90-95 fős egységben 83 bilincs van rendszeresítve. Tehát gyakorlatilag a szűke parancsnokságon kívül az egység minden tagja bilincselhet. Ez azt jelenti, hogy arra készültek, hogy tömeges őrizetbe vételek, letartóztatások, elszállítások, ez majdnem egy internálási méretű, tehát nem az, hogy fogdába, meg ilyesmi. Tehát itt is voltak ilyen forgatókönyvek, sőt ez a parancs, ez azt is tartalmazta, hogy nem kell feltétlenül a párt központi szerveinek határozott utasítására várni, mert maga a párt szerv is meglehetősen megoszlott. Ugye ez 89 tavaszán volt, március 15-e után. 89. március 15-én hát sok tízezer, ha nem százezer ember ünnepelte szabadon a 48-as forradalmat a Szabadság téren Budapesten. Egy óriási tömegdemonstráció volt. Ez akkor nem nagyon kapott nyilvánosságot, de minden esetre végül is ez békésen sikerült. Tehát a visszatérve 56-hoz a negatív program az valóban ismételte 56-ot 89-ben, és ezúttal sikeres volt. A két fordulat, vagy mondjuk 56 és 89-90 pozitív programja között azonban jelentős különbségek vannak. Ez kétségtelen.
Tehát 56-ban magyarán nem akartunk a kapitalizmust és szabad versenyt, hát 89-ben se.
Igen. Nem, ez tulajdonképpen ez egy félelmetes hasonlóság, ma már ezt keveset szokták emlegetni. Valóban 89-ben sem hangzott el az, hogy kapitalizmus. Talán azért, mert a kapitalizmus szónak nyugaton is kissé leáldozott ezekben az években, sokkal szívesebben használták, főleg a németek, a szociális piacgazdaság kifejezést. A kapitalizmus az valami 19. századi angol, igen, Dickens regényei idézték meg a kapitalizmust. Tehát valami nyers, valami emberellenes, és így tovább. Ennek nagyon sok oka volt, a nagy baloldali fellendülés a 60-as évek, 70-es évek Nyugat-Európában, és így tovább. Tehát a különbségeket én egy kicsit másképpen látom. Tehát 56-ban arra, hogy pozitív programot dolgozzanak ki, mi lesz Magyarországgal, hogyha nem az lesz, ami volt, nem szovjet típusú rendszer, erre nagyon kevés idő volt, nagyon kevés ember volt. Gyakorlatilag a párt eretnekjei, a párt ellenzékiek folytatták le ezeket a vitákat a saját nyelvükön, a saját nyilvános tereikben, amelyek azért csak félnyilvános tereik voltak, beszédjük csak félig érthető beszéd volt, de nem volt idő, nem volt nyilvánosság, nem volt nyelv, nem voltak szavak ahhoz, hogy egy programot kialakítsanak. Ezért az 56-os programok rendkívül eklektikusak, és nagyon egységesek. Megdöbbentően hasonlóak egymáshoz. Egyrészt tartalmaznak egy nyugati típusú demokráciát, mint politikai szerkezetet, másrészt valamiféle harmadik utas berendezkedést, ahol azért az állam tulajdonos marad, megmaradnak a földreform vívmányai, de a bankok, meg a bányák, ez csomószor, hogy a bankok, a bányák és a nagyüzemek maradjanak állami tulajdonban, annélkül, hogy ebbe különösen belegondoltak volna, de ne legyen tervgazdaság, mert az valami rossz dolog.
Ami bizonyos... közvetlenül utáltak, az ne legyen, amiről meg igen, nem tudtak igazán, az arról meg nem pedig döntöttek?
Arról inkább azt lehet mondani, hogy homályos fogalmak voltak, és nem volt idő arra, hogy ezt megvitassák. A forradalom megteremtette a nyilvánosságot, de végig az állandó veszély állapotában
igen,
volt.
Akkor nem a...
Ott voltak az oroszok a város szélén. Ez volt a maximális távolság. Ha nem voltak bent, és nem harcoltak, akkor beásták magukat a város szélén.
És ilyen hangulatban... Készintű bankrendszerről vitatkozunk, amikor fegyvert kell osztani.
Így van. Nem, ilyenkor nem az a kérdés, hogy akkor most legyen-e reprivatizáció, vagy privatizáció, mert ezeket a szavakat nem is nagyon ismerték, hanem össze kell fogni.
Jó, ehhez képest 89-ben meg nagyon változatosnak tűnnek a programok.
Igen, mert sok idő volt rá, a viszonylag szabad nyelvi és vitatér, ez ráadásul egyre inkább szabaddá vált, tehát a nyilvánosság hatóköre, a nyilvánosság tere, az folyamatosan bővült. Ez már 1988-ban elkezdődött, 89-ben kiteljesedett, és 90-re gyakorlatilag már a választási kampány a teljes sajtószabadság és a teljes kontrolláló nyilvánosság körülményei között zajlott le. Ez elég hosszú idő. Ebben ez elegendő idő ahhoz, hogy a programok kiforjanak. Itt szabályos politikai programok készültek, sok is. Ezeket össze lehetett mérni, lehetett vitatkozni rajtuk, lehetett veszekedni rajtuk, mind meg is történt, ezt nagyon természetesnek tartom, és azért ezek a programok jóval egyértelműbb, jóval koherensebb víziókat és sokkal részletesebb elképzeléseket tartalmaztak természetesen, mint 56-ban. Lehet, hogy a kapitalizmus szót nem használták, de azt, hogy például nyugati típusú piacgazdasági modell legyen Magyarországon. Hogy az állami tulajdont azt valamilyen módon magánkézbe kell adni egyszerűen azért, mert nem lehet hatékonyan működtetni, vagy a nagy részét nem lehet hatékonyan működtetni, ez egy csomó programban egészen egyértelműen benne volt. Tehát nem lépett föl mondjuk a Magyar Szocialista Munkáspárt keményvonalas maradványain tól eltekintve tulajdonképpen senki azzal, hogy itt ezt a nagy államgazdaságot ezt fenn kell tartani. Inkább arról vitatkoztak, hogy milyen módon kell a privatizációt megoldani, készpénzért, az úgynevezett kuponos vagy voucheres rendszerben, vagy valamilyen hibrid megoldással, vagy népi részvénnyel, vagy az ördög tudja, mi rengeteg elképzelés volt, kezdenek már egyébként feledésbe merülni. Érdekes feladat lesz hamarosan, nagyon hamarosan a rendszerváltás ilyen típusú történetének a megírása is. Egy szóval azért az a vízió, ami 56-ban ilyen szeretetre méltóan eklektikus és alapjában véve harmadik utas volt, az 89-ben jóval kiforrottabb, jóval koherensebb és jóval nyugatosabb vízió volt. Ez a dolog 56-ban nem kismértékben arról szólt, hogy hát, ha meg lehet csinálni, ha magyar emberek csinálják, saját maguk urai a saját országukban egy magyar szocializmust, hiszen vannak ennek előnyei. Nagyon sokan gondolhatták ezt. 89-ben szerintem ennek már elég kevés híve volt, annak viszont nagyon sok híve volt, hogy éljünk mi is úgy, mint a nyugatiak, és hogy hát ha ennek az az ára, hogy olyan rendszereket kell teremteni az életünkbe, mint nyugaton, akkor legyenek olyanok. A demokrácia valószínűleg jobb, mint az egypártrendszer, még ebben a furcsa reformált és buherált változatában is sokkal jobb és egyértelműbb. Ugye egy dolog az nagyon hiányzott, 56-ban teljesen világos volt, hogy az emberek elutasítják a szovjet típusú rendszert. A 1989-ben még csak eljövendő gazdasági csőd, az viszont teljes mértékben az új magyar demokráciára nehezedett, noha semmi része nem volt abban. Az bizony a késő kádárizmus csődje volt, a hatalmas visszaesés az részben ebből, a csődhelyzetből, részben pedig hát a strukturális átalakulásból eredt. Elég nagy baj, elég nagy deficite a magyar demokráciának, hogy ezt valahogy nem sikerült egyértelművé tenni, mert ez a nosztalgia alapja, ami ma bizony-bizony megfigyelhető.
Több kérdés is következik innen, a nosztalgia is, de előtte még az, hogy a történelemtudományt érdekli az, hogy mi teremti meg egy politikai rendszer iránti bizalmat, azt, hogy 89-ben újat akartunk, mert nem hiszem, hogy sokan olvasták volna az ellenzéki kerekasztal jegyzőkönyveit, nem hiszem, hogy sokan mélyedtek volna el a pártok programjaiban. Én úgy emlékszem, hogy érzelmi szavazás volt akkor is.
A történelem tudomány nagyon is érdekelné, hogy az emberek mi alapján és hogyan alkotnak véleményt a különböző politikai kérdésekről, vagy bármilyen, ami az életüket befolyásolja. A 89-től azért erről elég sok, hogy úgy mondjam, kemény tényanyag van. Ezt mondjuk 56-ban nagyon nehéz rekonstruálni, mert még titokban sem készültek mondjuk közvéleménykutatások. Nem létezett szociológia benne, értékszociológiai vagy politikai szociológiai felmérések. 89-ben igen. Én, ha jól emlékszem, akkor ezek azt mutatták, hogy persze a érzelmi kötődéseknek, vagyis olyan dolgoknak, amik az úgynevezett szimbolikus térben történnek, ezeknek nagyon nagy hatásuk volt az emberek politikai orientációjában. De azért a magyar társadalom egy tetemes része eléggé tájékozott volt. Azt nem mondom, hogy sokan végigolvasták azokat a politikai programokat, amelyek közül gyakran ezek könyvméretűek, vagy kisebb könyvméretűek voltak, de tudtak a lényegéről.
Azt nem hiszem, csak hogy arról, hogy ki antikommunista, és ki még annál is antikommunista?
Ez is egy nagyon érdekes jelenség lenne, hogy ez az átfordulás hogyan következett be, amikor ezeket a politikai közvéleménykutatásokat ha most lennének a választások, kire szavazna típusú kérdésekkel, ezeket viszonylag korán már 89, ha jól emlékszem, késő tavaszán elkészítették. Az MSZMP akkor Kenterben nyerte volna, ha a következő vasárnap lett volna a választásokat. Aztán a nyár végén már mind a négy, ha jól emlékszem, négy előrehozott választást tartott a képviselői visszahívás miatt. Mind a négyet kivétel nélkül és meggyőző nagy fölénnyel a Magyar Demokrata Fórum nyerte meg a legerősebb ellenzék. Így van, igen, igen. Ami ugye azt mutatja, hogy ezeket is hát fenntartásokkal kell kezelni. Én szerintem a politikai tájékozódást és a politikai aktivitást mindig hajlamosak vagyunk alábecsülni. Az embereknek van fogalmuk, és nem tisztán érzelmi alapon szavaznak. Lehet, hogy ez persze, ezt csak én szeretném, hogy így lenne. Nem tagadom, hogy ezeknek nagy jelentőségük volt, és hát 89-ben kiváltképpen, 89 bizonyos értelemben egy büntető szavazás is volt, az első választás, 90-ben, bocsánat, tehát a 90-es választás. Ott valóban folyt egy verseny azért, hogy melyik pártra szavazva lehet jobban kifejezésre juttatni, hogy azt, ami volt, azt nem akarjuk. Ez elég meggyőző volt. Na most valóban ez aláhúzza az érzelmi tényezők szerepét, mert az emberek a bőrükön már kezdték érezni, azért itt egy stagnáló gazdaság és egy stagnáló életszínvonal volt a 80-as évek elejétől, amit már nagyon nehezen lehet önkizsákmányolásra és hasonlókkal ellensúlyozni. Mindazonáltal a válság, én szerintem, ahogy visszaemlékszem, még mindig nem volt annyira manifest, mint a 90-es évek elején.
Ahol akkor még gondolhatjuk azt, hogyha még egy kicsit többen dolgozunk, akkor igen, jövőre lesz új autó.
Igen, és mégis az emberek leszavazták a kádárizmust. Azt leszavazták. Kádárizmus és örökösei, azok nem kaptak többet Zuzamen 15%-nál. Ez azért elég.
Igen, de lehet a jövedelmi egyenlőtlenségek megnövekedésével magyarázni azt, hogy 20 év elteltével most meg már van egy jelentős nosztalgia a kádárkor iránt?
A jövedelmi egyenlőtlenségek egyébként Magyarországon európai mérettel átlagosak.
Igen, de az
semmi
érzet,
különös.
Az de érzet, azt képzeljük róla, hogy
hát igen, az érzet és az egyenlőségi szemlélet az valóban nagyon erős, egyébként mindenhol a térségben. Szóval ez nem kivétel itt.
Most csinált a Tárki egy nagy felmérést épp erről, ahol megmutatja, hogy mennyire utáljuk azt, hogyha valaki sokkal többet keres, igen, és nem ismerjük el, hogy ez így működik a rendszer.
Igen, igen, igen. az teljesen nyilvánvaló, hogy ennek vannak kádári gyökerei, és a 20 év távlat, a új rendszer 20 éve és ennek a problémái, kumulálódó problémái, azok menthetetlenül átfestik ezt a képet. Ami 89-ben vagy 90-ben a választáson még eléggé világos volt, hogy ezt nincs értelme folytatni, az ma állítom kevésbé világos. Van egy nagyon érdekes, és ehhez csak látszólag, de 56-hoz kapcsolódó tény. 89 nyarán az embereknek úgy durván egyharmada úgy vélte még, hogy 56 az ellenforradalom volt. Aztán ez egy-két évvel később, a 90-es évek közepén, ez nagyon kicsi arányra szállt le, 4-5%-ra. A 2000-es évek közepén, azt hiszem 2005-2006-ban készítette Vásárhelyi Mária az újabb etapját ennek a történeti tudatvizsgálatnak, ez megint felemelkedett, nagyjából 15%-ra. Nem a régi szintre, de nagyságrenddel több. Ez ugye azt jelenti, hogy ami valaha világos volt, elég világos volt, hogy mi az a cezúra, mi az a határ, ami a két rendszert elválasztja, az kezd egy kicsit összezavarodni.
De nem azért, mert az emberek kezdenek dühösek lenni, ha azt látják, hogy rosszabbul élnek, és akkor a televízióban, a rádióban, a hivatalos propagandában hallottakkal ellentétesen szavazva, hogy düböl mondják azt, hogy nem is volt forradalom 55? 56?
Valószínűleg igen, tehát az érzelmi áthangolódás, ami elsősorban a rendszerváltást és eredményeit érinti, hát erről van szó, az kiterjed mindenre, ami ebbe a fogalomkörbe tartozik, és hát 56 azt mindenki tudja, hogy annak valami köze volt a rendszerváltáshoz, hogy milyen nagy szerepet játszott. Valószínűleg van ebbe. Én csak azt tudom mondani, hogy a dű és a érzelmi viszony politikai kérdésekhez az ritkán vezet bármiféle pozitív kimenetelre. Ezt helyesebb volna tudatosan átgondolni, hogy mitől áll rosszul a rendszerváltás ügye, mi az, amit mondjuk 20 év politikai elitje rontott el, bőségesen lehet ilyeneket mondani, és mi az, ami a társadalom meggyőződéseiben hibás. Az például, hogy az emberek a munkájuk minősége és a életszínvonaluk, a közjavára adott befizetéseik és a közállapota között nem látnak összefüggést, az egy óriási hiba, és erről speciál csak áttételekkel tehet a politikai elit. A politikai elit tehet róla, mert nem tartotta fontosnak, hogy ezt elmagyarázza. Hogy bizony a között, hogy az ember adózik, és a között, hogy milyenek a közállapotok, egyenes összefüggés van. Nem tudom, én ezt természetesen voltak éppen nem is igazán politikai beszélgetésre jöttem ide, de ezek kétségtelen jelenségek, kihatnak a történelmről alkotott képzetekre és véleményekre is. Biztosan kihatnak egyébként a történettudományra is.
Ez az utolsó kérdésem, mert hogy az idő mindjárt lejár. Van esélyünk anélkül tisztázni viszonyunkat a rendszerváltáshoz és 56-hoz, hogy nem mondjuk ki, hogy bizonyára vannak közöttünk az aktívan politizáló közéleti személyiségek, gazdasági vezetők között, akik az előző rendszer kiszolgálói, aktív kiszolgálói voltak. A többiek, meg az áldozatai, és biztos nagyon sokan a túlnyomó többség talán ilyen, aki se ez, se az.
Hát azt gondolom, hogy ennek a kimondásához, szóval ezt nagyon különbözőképpen lehet kimondani. Ezt a dolgot. Ugye, ami arról szól, hogy az előző, a szovjet típusú rendszernek még a kádári formájában is volt egy haszonélvező rétege, volt egy aktívan formáló rétege, és ezeknek egy része, hogy mekkora része az egyébként nagy viták tárgya a társadalom tudományban, az átkerült az új elitbe is, mindenféle elitekbe. Leginkább a gazdaságit szokták emlegetni, nem biztos, hogy ez a legjobb példa, de hát átkerültek a politikai elitbe, a kulturális elitbe.
A társadalmi riportban minden van fölmérés.
Volt egy tekintélyes csoportja a magyar társadalomnak, amelyik súlyos káravallottja volt ennek az előző rendszernek, még a reformált formájában is. Ezt azonban nem lehet abszolutizálni. Azzal szembe kell nézni, hogy az egész társadalmat közvetlen áldozattá stilizálni, az nem fog menni. Mert ez nem kemény sztálinizmus volt, az tulajdonképpen 56, de inkább 53 előtt létezett Magyarországon. Az tényleg maga alá akarta gyűrni, meg akarta erőszakolni az egész társadalmat, és jelentős részben sikerült is neki. A 1960-as évek eleje óta itt más technikákat működtettek. Hagytak nagyon károsakat.
GMK-sztunk
élni, de azért rajtunk tartották a szemüket, ugye az állambiztonsági szervezetnek ez a fénykora, nem az 50-es évek. Ezt is el kellene mondani. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy itt mindenki azt mondhatja, hogy én áldozat vagyok. Bizonyos értelemben igen, persze, de azért ezt nagyon differenciáltan kell. És hát voltak igen népes csoportok, amelyek kialakítottak valami szimbiotikus viszonyt ezzel a rendszerrel. Na most attól, hogy a teljes elitváltás nem következett be 1989-ben, szerintem nem lehet tagadni a rendszerváltás megtörténtét, és nem érdemes vitatni az eredményeit. Ez egy deficitje. Nem volt teljes elitváltás, ez a békés átmenet magyar forgatókönyvével függött össze. Ezt valóban el kellene mondani. És nem mindegy, hogy hogyan. Tehát, hogyha ezt nagyon leegyszerűsítve, jókra és rosszakra tagolva mondjuk el, az nem sokat segít a helyzetünk megértésében. De nem segít az se, hogyha ez teljesen szemtelenül, mint egy társadalomtudományi kutatási jelentést mondjuk el. A morális következtetések, ha lehet ezt mondani, az erkölcsi tanúságok levonása és nyilvánvalóvá tétele, ez elengedhetetlen.
Rajnerem János, köszönöm szépen!